Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén. Csőre Gábor, Jászai Mari díjas színművész a vendégünk, igen.
Vagy minden bejelentkezésnél mondjunk egy másik díjat. Rutkai Gyűrűs, dupla Rutkai Gyűrűs színművész a vendégünk. Na és hát most az előbb, a zene előtt meséltél a főiskolai évekről, és az jutott eszembe, hogy te azért előtte nem csak a Nemzeti Színi Akadémiára jártál, hanem az Asher Oscar
színpadnál
gyerekként, aztán a Bodnár Sándor Drámai Akadémiára, szóval te azért végigjártad azokat az alternatív utakat is, mielőtt felvettek a hivatalos felsőoktatásba, színészképzésbe, amiket egyébként nagyon sokan végigjárnak, aztán persze lemorzsolódnak, meg van, aki persze pályán marad, de nagyon nagy részük lemorzsolódik, de ez nagyon izgalmas, hogy akkor össze tudod hasonlítani, hogy tulajdonképpen van-e értelme különbséget tenni aközött, hogy hol végzett az ember, vagy milyen iskolát járt ki, és lett aztán színész?
Én szerintem mindenképp.
Tényleg?
Igen. Nem azért, hogy melyik iskolába járt, mert engem a Nemzeti Stúdióban Nagy Zoltán tanított, én nagyon szerettem, nagyszerű színész, és csodálatos. A főiskolára engem a Huszár László készített fel, akit nagyon nagy színésznek tartom. A Bodnár Sándor Drámai Akadémián pedig a Rátóti Zoltán, a Szilágyi Tibor, a Varsány Anikó, mindegy, ez a szakmákban ismert nevek, jó réde, Szilágyi Tibor, de hogy Császár Angéla foglalkozott, és az Úszt is Mátyás vezette, aki egyébként saját pénzéből hozott el a Guildhallból egy Peter Clough nevezetű tanárt, aki 3 hónapig velünk foglalkozott Csillebéncen, és ő fizette ezt az angoltanát. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ahogy az én lányom az ELTE gazdaságtudományi karon tanul, és nem mindegy, hogy milyen, kik a tanárai, és a Corvinuson is van nemzetközi gazdálkodás, meg még egy csomó minden, ugyanúgy, és most mit tudom én, Hollandiában tanulja, ugyanúgy nem mindegy az, hogy ki hol tanul mondjuk köművesnek, vagy ki hol tanul mondjuk énekesnek.
De most azt akarod mondani, hogy a tanár.
Szerintem az fontos. Szerintem az nagyon fontos. Az, hogy a kapcsolati rendszer az a főiskolán nagyobb, hiszen az egyetemen is a személy mondom, hanem nem feltétlenül a szakmát tanulod meg, hanem az, hogy milyen kapcsolati tőkével rendelkezel.
Ez szerintem egyébként nagyon fontos, mert én például jazz főiskolára jártam, és hát én nagyon szerettem oda járni, az osztálytársai miatt egyébként, volt egy-két jó tanárom, de egyértelmű, hogy a kapcsolati tőke. Tehát, hogy ott érted, ott alakultak zenekarok, meg ami aztán az egész pályámat meghatározta később.
És ez még most is így van, és a pályán is így van. Tehát én nagyon szeretnék most elvállalni egy fiatal rendezőnek egy munkáját. Most egyezkedünk, hogy 12 órát kell találnom az életembe, hogy egy el tudjam megcsinálni. De azért akarom megcsinálni, mert nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni. Egyébként meg innen üzenem neki, hogy a fene se tudja, hogy mikor fog majd egy nagy filmet forgatni, hát ha eszedbe
jutott. Lesz színházigazgató?
Ez így működik. Igen. Az édesapám köműves volt, ha megcsinált egy házat, akkor utána nem egy házra volt rendelése, hanem 5-re. Mert jól nézett ki a ház, és elmentek mellette az emberek, hogy ez milyen jó szakember.
De neked ez a motivációt, hogy azt érzed, hogy mondjuk van potenciál egy ilyen fiatal emberben, mert esetleg később
tetszett a forgatókönyv.
Tetszett a forgatókönyv,
semmi közöm nincsen hozzá, a metaverzumban játszódik, de tetszett.
Na és hogyha akkor a tanárok a lényeg, és ezzel szerintem mindannyian egyetértünk, akkor mesélj légy szíves arról, hogy te hogy élted meg a Marton Lászlónak ezt a kálváriáját, ami az élete végén jutott neki, illetve hogy neked ő mit jelentett a pályádon?
Itt két dolog van. Én ott voltam, ugye az, hogy ő tanár, az, hogy ő rendező, és az, hogy ő színház igazgató, ezek különböző pozíciók. Velünk soha semmi nem volt ezt. Tehát én nem tudok róla, de a kolléga nőimről se tudok semmit. Bent a színházban én nem tudok ilyen esetet. Persze vannak mindig pletykák, amikor én is, hogyha egyszer megdobtam kővel egy macskát, akkor nyilván már látják.
A macskák azt mondanák, hogy te egy kődobáló vagy.
Igen, kődobáló macska. Igen. De nem akarom relativizálni.
Abszolút
sem.
Nem.
Azt, ami adott esetben történt.
Igen.
Ha megtörtént, akkor az egy helyzet, de én ezzel soha nem szembesültem színpadon sem, semmit. Tehát én nem tudok rá máshogy nézni, mint a mesterem, de nekem ő a második apám volt. Elhívtam az esküvőmre, és eljött. Hozzáteszem, a többiek nem volt ott.
De nem is hívták
el? Nem. Én nagyon szerettem őt. Én nagyon szerettem, és nagyon sokat köszönhetek neki. Ami történt, az egy másik helyzet, és amennyiben megtörtént. Jaj, de hülye mondatok, mert olyan nehéz erről
beszélni.
Nem
értem, miről beszélsz, nem gondolod, hogy nem történt meg, csak félre szeretnéd
ezt. Amit egy picit ebből furcsálok, az tényleg az, hogy 28 év után azt most még kell, most akkor miért nem akkor szólt és rúgtatok?
Hát figyelj, azért ez nem ennyire egyszerű, mert...
Most vitatkozom már a kimondott mondatóval.
Igen, de az biztos én...
Tehát nem figyelj, értek vele
az
egyet
biztos, azzal sem. Az biztos, hogy mi nők, sajnos mi nem tudunk az életünkből felsorolni olyan ismerősünket, akivel nem történt, mert mondjuk lehet, hogy nem ennyire...
Mi férfiak sem. Tehát én pont éppen a... olyan igazgató hölgy regnálása alatt voltam színész, amikor egy másik dolog berobbant, és valóban akkor mi ezt, hát a bizonyos dolgokon én röhögtem, aztán utána, amikor hazamentem, azt gondoltam, hogy Jézus, ez mekkora? Jézus!
Tehát amikor ott vagy, akkor nem biztos, hogy felismered azt, hogy valójában van ez micsoda, tehát ezzel vitatkoznék, hogy pár évek később.
A kérdésre később. Tisztán az a válaszom, hogy nekem ő a mesterem, soha nem is fogom megtagadni, és ő egy művész emberről, egy második apámról és egy nagyszerű színházrendezőről beszélek, a magánéletéről meg mindenki nem tudok.
Na de te beszéltél vele, amikor ezek a dolgok kiélesedtek, vagy fölhívtad?
Utána beszéltünk, csak tudjad, hogy nagyon kevesen beszéltek. Nagyon-nagyon sokan megtagadták, nagyon kevesen beszéltek vele, és...
Gondolom, te is nyeltél kettőt, mielőtt tárcsáztad a számát.
Hát ja. De egy dolgot kerültem, ezt.
Tényleg? Tehát másról kérdezgetted?
Igen, mert volt neki más baja, amiben adott esetben éppen nem, ugye pár év múlva ugye elhunyt. Tehát volt neki más baja, meg még más baja, amiért a színházból el kellett hagynia a saját színházát is, tehát be se engedték utána már, úgyhogy az egy nagy törés. Tehát az egy
szerintem ez nagyon rendes dolog, hogy felhívtad.
De ez egy melléállás, még
többször
akkor is,
hogyha
kerülöd a témát, akkor is pontosan mind a ketten tudjátok, hogy te azért vagy ott, hogy őt támogasd, vagy azért vagy ott, mert...
Azt hiszem, igen. De figyelj, mit tudsz visszaadni? Tehát nem tudom.
Hát visszaadni semmit, nem tudsz. Azt tudod, hogy ott vagy mellette.
Én 2-3 embernek köszönhetem azt, hogy én színész lettem a szüleimen kívül. Nyilvánvalóan ebben benne van a Varsány Anikó, aki már szintén nem él, aki a Rádiógyerek stúdiójának volt a vezetője, ő, és még Usztics. Tehát, hogy nekik miért ne legyek hálás?
Persze.
Miért ne legyek hálás?
Igen, én pont erre voltam kíváncsi, hogy ezt így ketté tudod-e bontani magadban, mert ez egy tudathasadásos állapot, mert az ember azt gondolja, hogy igen, művészként és a személyes kapcsolat okán, ami ezek szerint nagyon jó volt, valamit érzel egy ember felé, vagy iránt, és akkor közben jön egy olyan ügy, amit az ember szinte el sem mer hinni, de hát mégiscsak úgy tűnik, hogy megtörtént, és akkor az meg egy teljesen más érzést kelt, ébreszt fel benne, és hogy ezt hogy lehet ezt rendbe tenni egy emberen belül. Ezért voltam erre kíváncsi.
Miért jöttél el a Vixen?
Amikor ez az adott műsor, ez a Magyar Krónika elindult, akkor én nagyon féltem, hogy úristen, ez politikailag mennyire át lesz szőve.
És mennyire volt átszőve?
Semennyire. Nagy hangon mondom, és nagy betűkkel. Túró, és a...
Ez az M5-ről egyébként?
Az M5-ön ment, és akivel én mindent meg szoktam beszélni, ez a Hegyi Barbara, ezt már 40-szer elmondom, nagyon jó barátnőm, és minden ilyen fontos döntést, még a gyerekvállalást is vele beszélem, meg nem igaz. Hülyeség. De hogy megkérdeztem tőle, hogy szerinted csináljam-e, vagy nem, és ő azt mondta, hogy csináljam. Ez rajtam múlik, hogy milyen lesz. És azóta sem, soha sem, nem, nincs ilyen. Arról beszélni, hogy milyen csodálatos emberek vannak Magyarországon. Számítógép programtervezők, zenészek, kutatók, történészek, nagy dolgok, amikről én sem tudok, vagy felzárkóztató pedagógusok, vagy nem tudom, tehát nem tudom, ezerféle kultúra, tánc, zene, történelem, az szerintem szép dolog, és én magam is rácsodálkozom, és még egy dolog, hogy azóta szinte egyetlen, én sérültem, nem olvasok, mert ezekkel az emberekkel annyit kell készülni, meg annyit beszélnek, meg olyanokat, hogy most minek olvassam el a könyvét, hát most mondta el egy óra alatt.
Olvassam már, ezt érted, hát mindenkit nem tudsz elhívni.
Olvasok, nem hülyeskedem, csak érted?
Meg eleve a felkészüléskor elolvasom egy csomó mindent.
Egyébként ez valóban tök inspiráló, meg ez egy nagyon komoly, nem tudom, nyilván egy szerepet megtanulni is, mentális kihívás, de ez a fajta felkészülés, ez megint egy más mentális.
Nagyon inspirál. inspirál.
Hívást jelent.
Benne voltunk egy sztoriban.
Abban voltunk benne, hogy mennyire befolyásolt téged a Magyar Krónika, hogy eljöttél a Víg Színházból.
Az volt.
Azért volt, tehát amikor ezt elvállaltam, akkor volt egy olyan, hogy hát basszus, a színházban meg kell próbálni, meg kell előadás, meg mit tudom én, és itt vagy bekerülsz ebbe a próbafolyamatba, és akkor ott az akkori igazgatósága megbeszéltük, hogy jó, akkor én kikerülök a próba folyamatokból, játszom a darabjaimat, és akkor így kvázi ilyen félig vagyok ott. Tehát tag vagyok, de nem próbálok. És aztán utána mondom, hát azért, hogyha lesz valami lehetőség, akkor hadd próbáljak, de ők nem akarták, hogy próbáljak, már ez az új igazgatóság. És
de most melyik új igazgatóság?
Az Eszenyi
van szó. Igen.
Nem mondod ki a nevét.
A lovagok még nem mondják, hogy mi.
De tényleg nem mondtad ki a nevét.
Vapang.
Most akkor kimondjuk helyetted.
Igen, és akkor, de mi így egyeztünk meg, hozzáteszem, de aztán úgy nagyon így egyeztek meg, és aztán utána megkeresett az Ollainál játszottam, azkor megmutatta, hogy végül is össze lehet hozni, aztán keresett egy másik színház, ott is játszottam, és aztán itt szépen így elsodródtam, tudod, mint a tutaj, hogy így...
Akkor neked ez nem egy, nem az Eszenyi balhé volt az utolsó csepp a pohárban, hanem egyszerűen kisodrottál.
A színpadli részéről, de én ott voltam még tag a balhé, és amivel szakszervezet képviselő is voltam, az
tevékenyen részt vettél.
Igen, az megpróbált engem is. Igen.
És sikeresnek érzed?
Nem. Nem érzem. Az, hogy valakire, azért a hiátus az benne, hogy nem történt meg még csak annyi sem, mint mondjuk a többinél, hogy elnézést kérek.
Ezért többször itt már ebben a műsorban felmerül.
Közben mindenki tudja, hogy így volt. Azóta is vannak ennek utórezgései, máshol is, és nem folytatott a fenntartó nevezt fővárosnak olyan vizsgálatot, ami szakmai vizsgálat lett volna. Valamiért nem folytatta le a szakmai vizsgálatot, viszont ha szakmai vizsgálatot folytat le, mondjuk tehát most a Rádiókafében vagyunk, ha ti engem valamilyen módon abuzáltok, akkor a főnökötök lefolytatja a vizsgálatot, és a főnökötök titeket kirúg. Uh-huh. Ez így nem történt meg. Valamilyen vizsgálat lefolyt, mindenki tudja, hogy mi történt, ők tudják pontosan, tehát az a 80
ember. Akkor mégis volt valami.
Hát igen, csak nem szakmai. Érted? Tehát meghallgatások voltak. Tehát az kiderült, hogy egybehangzóak ezek a vallomások. Tehát nem úgy van, hogy kitalálta valaki
és valami.
Valaki mindig kitalálja, hogy megdobott tehát egy macskát. Nem, hanem egybehangzóak. 80 ember nem tud egybehangzóan mondani ugyanarról valamit. Az nagyon nehéz. De még 10 se, de még 3 sem. De én azt gondolom, hogy ez már politika, és akkor voltak a színházak elosztásai, akkor voltak a ez gyakorlatilag a Víg Színház pályázata kapcsán robbant ki, ugye voltak, amikor a Halász Judit, vagy a Börcsök Enikő Isten nyugasztalja még televízióban is elmondta, hogy ez így nem mehet tovább, és mások meg is még tettek nyilatkozatokat. Természetesen nyilván ezek valamilyen módon szervezettek voltak, mert annyira kétségbe voltunk esve, hogy kerestük a lehetőséget, hogy kik, hogyan,
hogy
megszólaljunk, és nagyon sokan, a kollégák nagyon sokan részt vettek ebben. Azt nem lehet. Tehát mikor történt? 2 éve, 3 éve az esettől? Már nem. Tehát az ő panaszuk. Uh-huh. Tehát, és itt érek vissza az előzőire, hogy igen, akkor ők ezt úgy érték meg, mint a főnöktől kapott tizet, hát majd elmúlik, főnöktől kapott botütést, uh-huh. Majd elmúlik a fájdalom. Majd és amikor ezek összejönnek, ezek, hát hány ember botozott ez uh-huh. meg, vagy hány embernek mondta ezt? Hát hányan voltunk ott jelen? Jaj, nem is vettem észre. Ja, tényleg. Ja, ez így, ja, és akkor...
Egyszer csak mindannyiatoknak, hogy felgyulladt a lámpa.
Igen.
De igen, mert ez szerintem úgy működik, és tényleg visszautalok erre, amit taglaltunk, hogy miért később, és miért. Tehát, hogy csak abban gondolj bele, hogy ez a Weinstein sztori, ugye, vagy Weinstein, Weinsteinnek a sztoria, az gyakorlatilag onnantól kezdve az egész világra, és a világnak nagyon sok működésére tette rá a kezét. Így van. Tehát, hogy ez a MeToo mozgalom, ami abból indult, hogy volt egy ilyen egybántalmazó, és aztán erre a mintára ismert rá egy csomó mindenki, aki addig azt gondolta, hogy ez a normális. És csak annyi kellett, hogy kiderüljön, hogy nem ez a normális.
Mondhatok egy másik dolgot azért attól függetlenül,
persze.
Én nagyon szeretnék abban veletek is egyetérteni, hogy minden túlkapás, a MeToo-nak a túlkapásai is nagyon veszélyesek. Az ne legyen már, hogy rám szólnak, mert én magam elé engedlek téged, és te nő vagy.
De ez most föl sem merült.
Csak tegyük hozzá.
Nekem eszembe jutott, hogy rád szólok.
Tegyük hozzá ezt is, mert tehát én attól függ, nagyon félek, hogy nem tudok majd csajozni. Egyébként 52 évesek, de nem akarok majd sehova se csajozni, de hogy ne az legyen. Hát én meghalok, ha látok egy gyönyörű nőt. Én nagyon szeretek ránézni egy nőre.
De te tapasztaltál ilyesmit azóta?
Azt tudom, hogy külföldön ez probléma. És ami nálunk Nike cipő még nem lehet kapni, Amerikában már igen, az hozzánk is bejön. Jönni.
Figyelj, ezzel 100%-osan egyetértek, és én, mint nő, meg is vagyok sértődve, hogyha elmaradnak a fütyögések az utcán, amikor már...
Nem, de ez habitus kérdése, én is meg vagyok, de valakit meg mindig is zavart. Érted? Tehát jó, lehet, hogy ez... Hát
jó, most nem erre gondolok fel, de tudod, hogy miről beszélsz.
Én abszolút tudom, hogy miről beszélsz, és hidd el, hogy 100%-osan egyetértek ezzel, és mi
színpadon
hova...
nem is lehet.
És hova lenne a világ, hogyha... Ha, tehát, hogy érted, hogyha egy nőként nem kapnék egyáltalán visszacsatolás, szóval ez tényleg szörnyű lenne.
De mi mindig elmondjuk a Dórival, hogy mi azt érezzük, hogy ezek ilyen ingaszerűen váltakoznak a világban.
Igen, kimegy valamire, és majd
talán helyreáll.
Nem, én most csak annak a pszichológiáját próbáltam egy kicsit megfejteni, hogy miért van az, hogy az embernek eltelnek évek, mire rájön arra, hogy de basszus, az
nem volt
nem
okay.
Úgy, az akkor az úgy, úgy nem. Na ja, mindegy, szerintem ezt ki is veséztük ezt a sztorit.
Úgyhogy rá is engedjük magunkra a híreket.
A híreket sugárzunk.
De kinyitjuk közben az ablakot.
Itt a Rádiókafén Csöre Gábor lesz a második órában is a vendégünk, a kettesben maradjatok velünk.